Hét bagoly. Krúdy Gyula regényét rádióra alkalmazta Rácz György. Harmadik rész. A bajok folytatódnak.
Advent első vasárnapja után a hajnali mise harangszava ébresztette fel Szomjas Guszti urat kis szobácskájában. Az ablak még fekete tükrét mutatta a külső éjszakának, de a harangok szavai már úgy rebdestek, keringtek, mint útra kelő postagalambok. Olyan színű volt ez a hajnali harangszó, mint a frissen hullott hó. Végig hintázott a tekervényes belvárosi utcákon, és már nem találkozott senkivel az éj sötét képű járókelői közül. Ellenben jókedvűen üdvözölte a halkan nyíló kapun kilépő asszonyokat, és vígan követte a mamuszok, a papucsok, hegyes orrú cipőcskék, falusias csizmácskák nyomait a szűzfehér utcákon. Megsimogatta az öreg asszonyok kecskebőr bundáit, mintha örülne, hogy újra látja őket tavaly óta. Lengtek, csengtek, röbdöstek a roráté harangjai a sötét éjben. Beszóltak az udvarokba, ahol a betegek nézegették iménti álmuk magyarázatát a mindig kéznél lévő álmoskönyvben. Lekiáltottak a kéményen át a füstnek, hogy ébredjen. Az őrkatona kezére adták a bivajbőrcsizmát, dologra serkentették a kereskedőket, násznagyként kopogtak az ablakon, amely mögött menyasszonyok aludtak. Szomjas Guszti úrnak a pipáját adták kezébe. Öregember módjára, részletekben aludt, felosztotta álmát, mint a papok a misét. Az esti imádság elvégeztével csak pár lépést kellett tennie, hogy az előálomban megismerje azt a gyönyörűséges csendet, amely a föld alatt várakozik az öregemberekre. Éjféltájban kiszívott egy pipát, aztán ismét lehunyta a szemét, és élete valamely kellemetes eseményére gondolt, többnyire nőkre, és azoknak bájaira. Éjfél után mindig nagyon szépeket álmodott, ifjú volt, és régi divatú ruháikban a nők is mindig ifjak voltak körülötte. Ha meg kellemetlent álmodott, megdörzsölte a homlokát, hogy minél hamarabb kirepüljenek onnan a kínzó madarak. Mikor az ablaküveg halkan megzendült a hajnali harangszó utat kereső hangjaitól, nyugodtan rágyújtott a második pipára. A rossz álmok most már nem kereshetik fel többé. Honnan gondolta volna viszont, hogy egy ilyen hajnaltájt halk kopogtatással Józsiás úr keresi meg kis szobácskájában?
Erre jártam. Tudom, hogy urambátyám korán ébred. Eljöttem jó reggelt kívánni. Megkérdezni, hogyan szolgál a becses egészsége. Jár-e disznótorba ebben a nagyvárosban?
Igaz, hogy Katalin napja már elmúlt, de disznótorban még nem voltam.
Jó dohánya lehet, mert szépen ég.
Még oda hazulról hoztam. Egy kliensem volt egy dohányos, aki szóváltás közben agyonütötte a társát. Gyakori eset a dohányosok között az ilyesmi. Nem lehet szigorúan megítélni, mint a vademberek erkölcseit. Az ellátott dohánnyal, mert levette róla 20 esztendőt. Azon a vidéken, ahol én laktam, ilyenkor kezdték a dohányt beszállítani a beváltóhoz. Szántalpon jöttek reggeltől délig a dohányszállítmányok, szalma között, felfűzve, öröm volt nézni, ködmönös ispánok, részvörös tisztartók lepték el a várost. Az adóhivatal nagy bankóval fizetett, és a város valamennyi korsmájában szólott a cigája. Még a legutolsó írnok is részeg volt a dohánybeváltás idején.
Uram, bátyám, boldogabb életet élt, mint én. Az én életem csupa szorongás, félelem, elégedetlenség. Hát a tükörben nézek, egy idegen arcot látok. Nem tudom megtalálni magam. Valahol elvesztem, valahol kicseréltek, valahol elsavanyítottak. Pedig valaha boldog, jókedvű fickó voltam.
Hát hány esztendős, uram, öcsém?
30.
Akkor nincs elveszve semmi. 40 esztendős koráig sokszor cserélődik a férfi ember. Egyik esztendőben a savanyú bor és a Kövér menyecske vigasztalja, más évben a nehéz vörösbor és a szárcsalábú sovány lány dicséri virtusait. Jönnek, mennek a nők, mint a vándormadarak. Nagy messzeségből már csak olyan a hangjuk, mint holdvilágos éjjel a darva kurrogása.
Szerencsétlen flótás vagyok.
Tudja, öcsém, én ugyan nem sokat láttam a világban, de amit láttam, jól megnéztem. Szerencsétlen ember csak egy van, akinek a száján jön ki az, amit megeszik. Amíg a gyomor jól működik, amíg a kövér kacsa örömet okoz, amíg a húsnak az ízében megérezzük a legelők, erdők, források illatát, a bornak az amatában a tavaszi virágzást, és az őszi szüret taposú lányainak a jókedvét, addig nincs elveszve semmi.
Bár 70 esztendős volnék, öreg embert nem csípik meg a méhek.
Mi a foglalkozása, öcsém uram?
Én író vagyok. Szent Mártoni név alatt szoktam írni elbeszéléseket, regényeket.
Ó, ismerem a nevet, mert magam is az írók nemes céhéhez szeretnék tartozni. Persze, csak a olyan jámbor kívánság. Mindig halogatom az írást, holott 50 esztendeje készülök rá. Magamban gondolom el azokat a gyönyörű beszélyeket, regélyeket, amelyeket egykor majd leírok. Különösen így hajnalonként, midőn ébredek, egy 3 kötetes regény van a fejemben.
Majd, ha sokat együtt leszünk, megkedveltetem uram bátyámmal a fehér papírosnak bevetését. Nagy gyönyörűség az, mikor a betűk lassan kezdenek ölelkezni egymással, futamodnak, játszanak, kibudjannak a tollhegyből, mint a kíváncsi kis ürgék a lyukból, aztán hirtelen fogságba kerülnek. Néha pillangót fog az író a kalapjával, máskor csak egy cserebogarat.
Én azt hiszem, hogy az íráshoz éppen olyan hajlandóság kell, mint a takácssághoz vagy a hímzéshez. Valahogy én úgy képzelem, hogy hallatlan engedelmesnek kell lenni a kéznek, amely a gondolatokat átveszi, és a betűket a papírosra rajzolja. Az ujjakban, a kézben rejtőzhetik valamely kis szellem, amely felébred a hívásra, és kezdi a maga tennivalóit, viszi a tollat az ismeretlenségbe a papíros fehér tengerén. Ó, én sokat gondolkoztam ezen az alvó kis szellemen, amely a kezemben van. Hívtam, buzdítottam őt, amint számtalanszor bejártam a szobámat piros hálókabátomban. Megálltam a kája előtt, doboltam az ablakon, kiteregettem a papírost az íróasztalra, új tollat metszettem, néha már az asztalhoz is bátorkodtam. De valami mindig visszatartott, valamely furcsa, rejtélyes szégyenkezés. Szégyeltem magam, mint az az ember, aki soha színpadon nem volt. Szégyeltem magam, mint a bibliai József Putifárné előtt. Felsóhajtottam. Nem tudok szemérmetlen lenni akkor sem, ha egyedül vagyok a 4 fal között.
Én már ezt az érzést régen nem ismerem. Azt hiszem, hogy én csak irítségből írok. Vetélytársaimat irigylem. No, meg a kenyérkeresetem is az írás volna. A szerkesztők olykor kis darab kenyeret adnak a kezembe, ha munkám sikerült. De még ízesebb az élet, ha írótársaim sápat, elhidegedett arcát látom, amikor némi sikerem van. Aztán nem megvetendők a nők sem, akik regényeim alakját magukban vélik feltalálni.
Fél bolondok.
De olykor nagyon édes ez a bolondságuk. Mostanában is 2 nőt sikerült meghódítani a legutóbbi beszélyemmel, amely a fővárosi lapokban jelent meg. Vadnai úr, a rőt szerkesztőm ugyan már a 2. héten befejezni akarta a beszélközlését, mert a kis pipa és a szervita pince névtelen leveleket írt a szerkesztői irodába, amely levelekben az itten tanyázó írótársak a sárga földig lecsepülték Madárijesztő úr és 2 felesége című beszélyemet. Befejeztem tehát művemet, de a nők akkor már birtokomban voltak. Leonóra, akit a napokban megismert uram bátyám, éppen a madárijesztő egyik felesége volt.
No, a szökevény, akit Veres Róka néven hallottam emlegetni?
Hát természetesen ő a másik feleség. Hmm. A művelte polgári úrnök mindig nagyra becsülik, ha az író róluk veszi mintáját. Csupán a színésznők hálátlanok. Egy kötetnyi regény nem ír előttük annyit, mint egy sornyi jó kritika a színház és művészet rovatban.
Ahogy, uram, öcsém, tehát arra használta fel az irodalom szentélyét, hogy férjes asszonyokat sábítson el. A koronázás óta nagyot változott az irodalom.
Mindig így volt, uram, bátyám. Az írók legszebb műveiket azokról írták, akikbe szerelmesek voltak. Nem lehet szerelem nélkül maradandó és becses dolgot alkotni. Az író megidézi maga elé csöndes éjjeleken a nőket, leülteti őket az íróasztala mellé, és mesél nekik, amíg a hajnal elkövetkezik. Ez az igazi udvarlás, amelyben hajdan csak királynőknek volt részük. Mostani liberális világunkban pedig hozzájuthat egy borkereskedőné, vagy egy gabona alkuszné is, mert Zsófia férje gabonával kereskedik.
Mi különös játék a sorsnak, hogy éppen a józan kereskedők feleségei hajlamosak a bolondságra.
A péknél is, és a bútorkereskedőnél is. Vannak bizonyos foglalkozások, amelyekhez az asszonyoknak szükségük van a költők támogatására, a költők lángoló szerelmére, hiszen éppen azért jön sétálni a Kisvábhegyre a borkereskedőné, mert otthonában nem hallhatja azokat a szavakat, nem érezheti a hangulatokat, amelyeket a zúzmarás hegyi úton élvez, midőn a fagyos bokrokon a cinkék és sármányok ugrándoznak. És vajon nem ér fel a legszebb operai estéjel a gabona kereskedőné életében a délután, midőn társaságomban omnibuszon utazhat Mária remetére, vagy lóvasúton a Szent Margit szigetére? Csak ne sajnáljuk ezeket a nőket, uram bátyám, midőn írók lelke tükrében keresik azt az ábrázatukat, amelyet otthonuk velencei tükörében sem láthatnak. Más hangot is hallhatnak a fényes parket recsegésénél, a sajtszagú bankók számlálásán kívül megtanulhatják számlálni az óraütéseket. Sírós éjszakán, midőn kedvesükkel összetűztek az elmúlt délután a császárfürdői kertben. Higgy el, uram bátyám, hogy ezek a nők csak akkor ébrednek tudatára annak, hogy lelkük van, midőn egy író felfedezi őket, mint régi hegedűt a zsibárusnál. Boldogak lehetnek egy polgári férfi szerelmében, de ez csak olyan boldogság, amilyent az alkoholista érez, ha eltiltják az italtól és gyógyulni kezd. Örömtelen, mámortalan boldogság. Éppen ezért nem értem, hogy mi történt Zsófiával, akiről hírt sem hallottam ama furcsa jelenet óta, amelynek a tekintetes úri szemtanúja volt.
Eltűnt Zsófia? Nem volt szerencsém bemutatkozhatni az érdekes úrnőnek, de minden tiszteletem és hódolatom vele. Úgy ugrott, mint egy légtornásznő a cirkuszban.
Megbeszélésünk szerint a hajnali